Üdvözlöm az aréna ma esti hallgatóit, a vendégünk Kovács Ákos előadó művész, a beszélgetésünket felvételről hallják. 20 éve jelent meg első önálló nagylemeze, a Karcolatok, ezt most egy országjáró turné sorozat keretében eleveníti föl újra hangszerelt változatban. Milyen volt a visszatekintés erre a két évtizeddel ezelőtti anyagra?
Hát, ha egy picit messzebbről lehet elmesélni ennek a történetét, a Karcolatok 20 koncertsorozatnak, akkor nyilván 20 évre kell visszanyúljunk. 1993 márciusában jelent meg ez az album, egy nagyon eklektikusnak is mondható, ilyen bizonyításvágytól duzzadó fiatalembernek a lemeze volt ez. Közel másfél esztendeig készült, azt megelőzően a 92-es esztendő az amúgy is nagyon intenzív volt számomra, mert én ekkor a Bonanza Banzai énekes alapító szövegírójaként voltam bizonyos körökben ismert, ez egy nagyon sikeres banda volt a gyakorlatilag a 80-as évek utolsó évétől kezdve, országos híret tettünk szert, és úgy éreztem, hogy ennek a zenekarnak a sikere az egyrészt egy óriási élmény, beteljesült álom, mi egyéb, ugyanakkor a siker az kényszerű pályára is állítja az embert, tehát különösen egy ilyen kis helyszínen, hogy nem mondjam kis piacon, mint Magyarország, gyakori, hogyha valaki megtalálja a prosperitásnak a formáját, hogyha valamit elfogad tőle a közönség, ha valamit sikeresnek ítél, akkor ahhoz foggal körömmel ragaszkodik. Én ezt önmagában nem tartom lenézendő helyzetnek, de egyszerűen más anyagból vagyok gyúrva, izgágább vagyok ennél sem, mint hogy bele tudjak simulni, vagy bele tudjak kopni abba, ami rutinná válik. Nem szeretek semmit, ami rutinná válik. Legalábbis a kreatív működés környékén. És a 92-es esztendőben a Bonanza Banzai élete, története első koncertlemeze jelent meg, Bonanza Live szellemes címen, Bonanza Live Banzai címmel a tavasztájt. Egész évben turnéztunk, ősszel jelent meg az Elmondatott című lemezünk, ami talán a zenekar legfontosabb lemeze volt, és erre írtuk a dalokat egész esztendő során. Ugyanebben az esztendőben ezt az albumot dupla BS koncertben mutattuk be, 13 000 jegyet adtunk el esténként, tehát összesen 26-ot elővételben, hetekkel az eladás előtt elfogyott minden jegy. Mindemellett én ebben az évben diplomáztam, írtam a diplomamunkámat, és le is diplomáztam, megalapítottam a Fehér Sólyom nevű zenemű kiadó cégemet, és emellett csak hősködésben mondtam el mindezt, hogy elmondjam, hogy rengeteg minden volt ebben az esztendőben, és emellett ugyanebben az évben történt az is, hogy a Karcolatok dalait elkezdtük felvenni a TomTom stúdióban. Olyan mentoraim dolgoztak rajta, mint Dorozsmai Péter, dobos, producer, szerző, aki később az Ákos zenekar dobosa is lett, korábban a korából ismerheti az ország. Az ő stúdiójában rengeteg felvételt készítettem a Bonanza énekeseként, benne nagyon megbíztam, rengeteget tanultam tőle. Tulajdonképpen azt, amit erről a műfajról tudok, azt tőle tanultam, persze nem biztos, hogy ez neki a legjobb reklám. Samu barátom, aki Fekete Tibor néven vette fel a keresztséget, de az édesanyján kívül szerintem senki nem hívja Tibornak, mindenki Samuként ismeri, basszusgitáros, ma is együtt játszunk, 20 éve muzsikálunk együtt, és ők irányítottak a érzékeny, beleérző képességű László Attila jazzgitáros felé, hogy ezekkel a tábortűzi dalaimmal, alapvetően akusztikus gitáros dalokkal ő foglalkozzon hangszerelőként, mentorként. Nos, amit tehát ő rengeteget tett hozzá ezekhez a dalokhoz, megjelentem ezekkel a zsengékkel, fércművekkel, amelyekhez az akkordokat a Muszti Dobai Gitáriskola első néhány lapjáról lestem, de mert én soha nem zenélni akartam, én mindig megnyilvánulni akartam, nem is lettem zenész, hanem aféle megnyilvánuló vagyok. Ilyen kis hírmondó, baladamondó, aki beszél arról, hogy milyen a világnak úgy néz ki az a szelete, ami ebből a fejből kinézve látszik. Hát ennek a műfaj előtörténete során azért nagyon komoly előadók születtek a közelmúltból is, lehetne mondani, vagy ezeket a végvári vitézeket, akik a lantjukat pengetve vitték a híreket. egyik helyről a másikra. Tehát ennek az egész műfajnak az én nézetem szerint, amiben én jól érzem magam, vannak a zene, az csak egy ilyen játékterepe, héja, csomagolóanyaga. Amivel nagyon jól el lehet bíbelődni, de az mindig csak játék marad. Ami számomra igazán fontos ebben a műfajban, az a közlés, a megnyilatkozásnak a gesztusa, az, hogy az ember valami olyasmit mondjon, amit megmért, átszűrt magán, amit érvényesnek, fontosnak tart. Ez hol jobban sikerül, hol kevésbé. Ezért nem is mondom magam soha zenésznek, hogy a gyakorta előfordul az a helyzet, hogy megkérdezik a televíziós stúdióban, hogy mit írjanak a nevem mellé. És így mindig próbálom hogy elkerülni, hogy bármit írjanak, és ha valamit kell, akkor mondjuk írják, hogy énekes, mert az talán nehezen elvitatható, bár ma már mindent el lehet vitatni az embertől. Tehát én lényegében az irodalom felől jöttem ebbe a műfajba, engem mindig is ez érdekelt. Édesanyám, ő hosszú ideje nem él már, a gyerekkoromban mindig a koromnak megfelelő könyvet adta a kezembe, de mondhatom, hogy kezünkbe, mert Balázs öcsémmel együtt, tehát nagyon odafigyelt arra, hogy milyen kulturális impulzusok érnek, az olvasás, az egy nagyon fontos dolog volt a gyerekkoromban, mondhatom, hogy a betű bűvöletében, a könyvek bűvöletében nőttünk fel. Engem nagyon korán, tehát elkapott a gép szív, versmondó voltam már az általános iskolában, és a Fazekas gimnáziumban ez tovább folytatódott. Tehát nagyon érdekes feleségemmel, Krisztával négy gyerekünk van, és sokszor beszélünk arról, hogy a gyerekeink mennyire más világban élnek, mint mi, és hogy lehet megpróbálni azokat a dolgokat, amit mi értékként kaptunk meg a szüleinktől, azt továbbadni nekik. És sokszor beszélgetünk arról is, hogy kettőnk között milyen kulturális különbségek vannak a neveltetésünkből, vagy azok az impulzusokból következően, ahogyan felnőttünk. Ő például nagyon szereti a komoly zenét. Én is kedvelem a komoly zenét, de most egy nagy műveltlenségi vagy műveltségi hiányosságról kell számot adjak az Inforádió hallgatóinak, hogy még katarzis soha nem okozott a komoly zene. Tehát találtam már szépnek, okozott örömet, untatott is már, de még katarzis soha nem okozott. Hol leltem én katarzis? A könyvolvasás közben rengetegszer. A kedvenc dalosaim hallgatása közben nagyon sokszor. A színházban nagyon sokszor. Én verbális lény vagyok. Tehát én az írott szó, a kimondott szó, az irodalom bővületében nőttem fel, és innen is közelítek ehhez a műfajhoz. Ami ettől a műfajtól lényegében idegen, egy-két ilyen hírmondó van ebben a műfajban is, és az évszázadok során sok volt. És én azt szeretném remélni, hogy én az ő hatalmas lábnyomúval járok. Nem biztos, hogy ez sikerül, és nem gondolom, hogy én olyan vagyok, mint ők, vagy olyan nagyság akarnék lenni, vagy esélyem volna arra, hogy legyek. De ez az irány érdeke.
Akkor koncentráljunk inkább a dalszövegekre.
Bocsánat, elkalandoztam.
Semmi gond. Akár dalszövegekként, akár versekként közelítjük meg. Hogy látja a 20 évvel ezelőtti album szövegeit? Egy pillanatot, egy életkori sajátosságokkal terhelt időszakot jelenítenek meg, egy kort, egy közeget, amit nevezhetünk a rendszerváltozást követő időszaknak, vagy vannak ebben általánosabb érvényű időtlen dolgok is, amit mondjuk a slágerek, a Hello vagy a Tanulékony szörnyeteg testesít meg?
Őszintén szóval én nem tudom megmondani, és erősen kétlem, hogy bárki meg tudná mondani, hogy van-e ebbe bármi időtlen. Hát az indítatása az számomra időtlen versekből jön. Most nyilvánvaló, hogy én az az olvasatom önmagamról, meg látva a gyerekeimet, meg látva, hogy működik az ember a világban, és nagyjából, hogy középkorúként, 45 évesként, azt mondhatom, hogy 25 évesen az ember nincs készen. Sokszor kérdezik azt is, hogy lennék-e újra 20 éves. Parafrazával kérdezhetjük így, lennék-e újra 25 éves. Hát, ha nagyon muszáj, akkor lennék, de csak a mostani eszemmel. Egy 20 éves ember rendkívül okosnak érzi magát, és egyáltalán nem az. Én is ilyen 20 éves voltam, és erre minden 20 évest feljogosít a kora, hogy okosnak érezze magát, tapasztaltnak. Ugyanakkor nem vagyunk azok, és a világra készek se vagyunk. Tulajdonképpen színpadra se szabadna menni 25 éves kor alatt. Én megtettem, és ennek van néhány kevésbé időtálló mozzanata, vagy talán sok is van, olyan is van, amit már az ember nem szívesen vállalna, de ugyanakkor én úgy érzem, hogy konzisztens lény vagyok önmagammal, nagyjából sose kellett szembefordulnom, Isten kegyelméből különösebb vargabetűk se voltak az életemben, tehát ha az ember kellő öniróniával közelít ezek felé a dalok felé, akkor ezek nagyon is játszható dalok. Természetesen már nem gondolkodom úgy, ahogy 25 éves friss végzős egyetemista koromban, mert eltelt 20 év, 4 gyerekes középkorú magyar családapa vagyok, de azért én vagyok az a személy, tehát pontosan tudom, hogy mit miért írtam akkor. Nagyon érdekes megérteni azt, amit útközben is érzett az ember, de soha még ilyen tisztán nem tapasztaltam meg, mint amikor a saját 20 éves dalait próbálja újra játszani, hogy ami akkor jó ötletnek tűnt, abból sem minden jön át az idő rostáján. De ami akkor kompromisszumos megoldásnak tűnt, az most biztos, hogy nem jó. Tehát egy kicsit én a 25 évnyi lemezkészítés, dalszerzés, stúdió munka, kreatív ügyködés során azt tanultam meg, hogy ami abban a pillanatban sem teljesen elfogadható az ember számára, az később nagyon fog fájni. Tehát, hogy meg kell próbálni arra törekedni, hogy az ember legalább a saját elvárásait 100%-ig teljesítse, amely egyébként nagyon nehéz, nem beszél az objektív elvárásokról, amelyek teljesítése lehetetlen 100%-ig, de most tudnék dalt mondani, csak nem akarok senkit megbántani, de mondhatom, a dalszövegekkel ugyanígy van, tehát ugye itt egy nagyon eklektikus szerzőgárda dolgozott, tehát most nem az a lényeg, hogy kinek a száma, vagy kinek a zeneszerzői munkája az, amire nem az a szöveg született meg, amivel később olyan nagyon egyetértene azonosulna az ember, de az biztos, hogy a tapasztalat az, hogy ami akkor egy olyan szükségmegoldás volt, vagy igazából rámondtuk, hogy jó, de akkor is érezte az ember, hogy mondjuk nem 100%-os, és most nem arról van szó, hogy egy teljesen szörnyű, és már abban a pillanatban is teljesen elfogadhatatlan szöveg került volna a lemezre, ilyen soha nem csináltam, és nem is akarok. De mondjuk volt olyan, hogy éreztem, hogy 2-3 sor nagyon lötyög valamiben, de úgy éreztem, hogy nem akarok ennél többet foglalkozni vele, mert mindig elég sok minden foglalkoztatott egyszerre. És azt most sokkal nehezebb eljátszani, mert mindig ezt a szükségmegoldást érzem benne, a 20 év lencséjén át felerősítve még nagyobbnak látom. Tehát igazából azt gondolom, hogy ezek eljátszható dalok, játsszuk is őket. Ami számomra meglepetés volt a Karcolatok 20 próbái során, hogy megdöbbenve tapasztaltam, vagy megdöbbenve jöttem rá arra, amit egyébként is tudtam, hogy hát annak idején ezeket nem turnéztattuk, ezeket a dalokat. Tehát igazából
mi volt ennek az oka? Tehát az első lemezzel ugye nem volt lemezbemutató koncert.
Hát ugyanis az volt az oka ennek, hogy én nekem volt zenekarom, volt egy produkcióm. Az a néhány kiéletlen vágyam, ami nem teljesülhetett a zenekaron belül, ez került erre a lemezre. Tehát mondjuk ez a tábortűzi gitározás, ez a naívabb énje az embernek. A dalszövegekről még annyit, hogyha az előző kérdésre még akarnék tisztességgel válaszolni, akkor azt mondanám, hogy érdekes, hogy egy 25 éves gyereket lényegében semmi más nem foglalkoztat, csak a szerelem és a halál. És abból is inkább az utóbbi, mert az előbbiből több jut ki egy 25 évesnek. Tehát gyakorlatilag minden dalban a halandóságról van szó. És ez furcsa így 45 évesen szembesülni, mert ezt ennyire koncentráltnak nem érezte az ember akkor, amikor ez történt, vagy amikor ezek a dalok megszülettek, hogy tudnom kell, hogy meddig még, meg mit tudom én mi. Szóval, hát nem tudom miért van ez, hogy az ember szembesül először a gyerekkornak a tojáshéja lehull az ember fenekéről, és akkor rájön, hogy meg fog halni. Nem tudom, hogy miért van ez. Akkor úgy látszik, ez foglalkoztatott. Nyilván most, hogy közelebb vagyok a halálhoz, én most már kevésbé foglalkoztat ez a gondolat. Talán jobban el tudom fogadni, nem tudom. Nem sokkal jobban egyébként, de egy kicsivel jobban talán igen. Ami pedig a próbák során megélt tapasztalatot illeti, ez, hogy nehéz ezeket a dolgokat felelventeni, mert nagyon messze vannak időben, és mint kiderült, soha nem játszottuk őket. Hát itt egy ok játszott közre, hogy én nem tudtam, hogy én szóló, hogy én egy, ahogy mondani szokták, hogy szóló pályát kezdek el. Ennek nekem fogalmam sem volt. Én egy szólólemezt akartam csinálni, mert volt egy csomó olyan dolog, amit ebben a nagyon sikeres, és a siker által be is határolt formációban nem tudtam megvalósítani. ezt akartam lemezre préselni. Senki nem várt sokat ettől lemeztől, mármint ilyen tömegsiker szempontjából. Se a kiadó, se a rajta szereplő zenészek, se jó magam. Tehát a kiadó is azt mondta, hogy az akkor meglevő lemezvásárlói táborunk, mert akkor még volt ilyen, ha annak egy töredéke megveszi a lemezt, akkor az elég. Na most azt senki nem gondolta, hogy 93 egyik sikerlemeze lesz ez. Senki nem tudja, hogy ez miért történt. Lehet, hogy a Hello című dal erején nyílt meg a kapu a lemez előtt a hallgatóságban. Az is lehet, hogy Rohonyi Gábor klipje, az ő rendezése a Néprajzi Múzeumban forgott szintén a Hello című dalra. Lehet, hogy ez volt olyan erejű. Igazából megmagyarázhatatlan a dolog, előre nem látható ügy volt, tehát ennek azért nem volt turnia, mert én nem voltam szólista, akartam csinálni szóló lemezt, de nem volt egy szóló produkció a dolog mögött. Tehát a szélrózsa minden irányából jöttek a zenészek erre a lemezre, hát volt jazzista, mint a már említett László Attila, volt rockzenész, mint mondjuk Maróti Zoli vagy Dorozsmai Péter, a jazzisták sorát még Horváth Kornél, ifjabb Rátonyi Róbert erősítette, de volt rajta latin zenész, mint Bébíró Zoltán, vagy szinti pop zenész, mint Haber Zsolt szerzőként és előadóként is szerepeltek ezen a lemezen. Tehát amikor kiderült, hogy ahogy mondani szokás, igény volna rá, akkor lett ebből produkció, és a második lemez, a 94-es test anyagával gyűlt össze annyi játszható műsoridő, annyi dal, amivel már bemertünk vállalni 94 áprilisában egy BS koncertet szólóban. Ákos név alatt, holott ekkor még a Bonanza Banzai Vígan száguldott. Megválaszoltam a kérdést? Remélem, hogy igen.
Szerintem többé-kevésbé igen. Azt akartam megkérdezni, hogy főleg így párba állítva a 2084-es lemezzel, ami szintén visszautalás egy gyermekkori olvasmányélményre, illetve egy Bonanza Banzai lemezre. Ezzel a Ákos karcolatok turnéval most valamilyen számvetést él? Ez azért mégis mind a kettő nagyon hangsúlyos visszatekintés. Honnan jöttem, hová jutottam típusú gondolatkört ír körbe. Egy ilyesfajta számvetést él, tehát a életében is, művészi pályáján, magánéletében is mostanában?
Most, hogy nézem, igen, ahogy a vicc is mondja, és az ott az ágyon talán évonnék, hát ahogy nézem, igen. Nincs ilyen, hogy mondjam, bennem van dokumentációs igény is. Tehát az elmúlt 25 év során, amit színpadon töltöttem, megtanultam, hogy ennek a műfajnak, a miénknek nincsenek olyan tisztes dokumentátorai, ilyen archivátorai, mint amilyen például az irodalomban szerintem volt korábban. Most már látom egyébként, hogy erre a műfajra sem igaz minden, vagy maradék nélkül, de megszoktam, hogy dokumentálni is kell a munkát. Kiadványokkal, most már honlappal, ugye mióta Magyarországon internet van, azóta van honlapunk, és a többi fórumunk, mert ezt igazából egy-két megszállott újságírón kívül nem dokumentál senki semmit. És önmagában a Karcolatok cím is abból a egy hasonló című versből jön, amit írtam, ami nem dalszöveg volt, hanem vers, hogy hát valamit kéne hagyni magunk után, valami jelet, valami karcolatot a föld felszínen. Ez egy ilyen nagyon naív és gyerekesnek is mondható gondolat, de alapvetően az egész emberi életet meghatározó gondolat. Tehát ha szabad egy ilyen gyerekkori emléket fölelevenítenem, akkor elmondom, hogy a Teleki téren nőttem fel, és volt egy ilyen nagyon ronda falvédő az ágyam mellett a falon, 3-4 éves lehettem, és teljesen tiszta saját emlékem, nem mások elbeszéléséből, felnőttek meséjéből tudom, hanem saját belső emlékem az, hogy a ronda filc szalagokból font falvédő felé fordulok, és egyszer csak belém hasít, hogy én meg fogok halni egyszer, és akkor a nyárfák a téren ugyanúgy fognak állni szálegyenesen, a leveleik azok majd remegnek a szélbe, és én nem leszek itt. Miközben ezek a nyárfák majdnem, hogy azért vannak itt, mert én látom őket. És akkor ilyen kiskölyökként elhatároztam, hogy ugye én abban az impulzusrendszerben nőttem fel, hogy például egy könyv az hagy az ember után valami nyomot. És akkor elhatároztam, hogy már tudom, hogy próbálok meg majd magamról hírt adni, hogy én mégiscsak léteztem, hogy majd egy nagy-nagy könyvet kellene írni. Hát én ezt a könyvet írom a dalaimmal, az egész életemmel, és ilyen formán az ember majdnem fejezetenként számot vet, nem feltétlenül ilyen nosztalgikus, könnyes önmagára gondolással, hanem csak az, hogy érdemes mindig tudatában lenni az, hogy milyen utat jártam be, volt-e itt út egyáltalán, én jártam-e be, vagy csak körülöttem történtek a dolgok, voltak ebbe tudatos elemek, vagy nem. Az ember önreflexív, ha önreflexív típus, én az vagyok, akkor örökké megkérdőjelezi önmagát, hogy most amit csinálok, az jó-e, van-e értelme, megérintem másokat, engem működtet-e, stb. Stb. Tehát igazából ez az önreflexió, az összefoglalás igénye, vagy a visszatekintés igénye, az állandóan ott pislákol az emberben. Nincs semmilyen direkt mozzanata ugyanakkor. Tehát a Karcolatok most 20 éves lett, de nem tudtuk márciusban megünnepelni, amikor tényszerűen a 20 éves évforduló volt, mert éppen egy aktuális produkcióval voltunk turnéban. Ez volt a 2084, amelynek valóban vannak visszautaló nosztalgikus elemei, de én nagyon remélem, hogy messze tovább mutat egy sima nosztalgiázásnál. Tehát nem csak a régi forma a nyelvnek az elemeit melegíti fel, úgymond, hanem azért valami új vagy jelenre utaló tartalom megfogalmazására használja ezt a jelrendszert. Az én célom mindenképp ez volt, hogy aztán ez a néző számára, a hallgató számára nyilvánvalóan azt nem tudom. A Karcolatok 20 is úgy indult, hogy hát ez kvázi egy ilyen összefoglalása annak a számunkra, az én kis sorsomban mérföldkőnek számító első lemeznek, de aztán nagyon hamar kiderült a próbákon, hogy hát mégiscsak 2013-at írunk, mindjárt 14 van. Ezeket ugyanolyan naív módon eljátszani nem lehet, mint akkor. És hát minden egyes dalt újra hangszereltünk. Ráadásul ugye ez az egyetlen egy album, ez kevés lenne egy teljes estés repertoárhoz, tehát ezt kiegészítettük egyrészt olyan dalokkal, amelyeket nagyon ritkán vagy soha nem játszunk, mert nem a koncertrepertoárba valók, de egy ilyen jutalomjáték esélyt ad arra is, hogy ezeket megjelentsük. Tehát itt játszunk olyan számokat, amit nem lehet nagy koncertszínpadra föltenni, de itt a színházban megél. Ezzel kezdődik a műsor. Kicsit talán erővel hangsúlyozva a tempókkal azt, hogy itt most egy másik közegbe vagyunk. Nagyon kevés idő telt el a zajos sikerek óta, amelyek a nagy szinti turnét övezték, mert alig néhány hónapja volt az utolsó eladásunk, de itt valami egészen más közegbe érkeztünk, egy másik zenei tájon járunk, egy másik helyszínen vagyunk. Ezt nagyon jó vette a közönség az első eladáson az Erkelbe. Fantasztikus hangulat volt. Életem egyik legjobb koncertje volt. Én játszottam már több tízezer embernek egy koncerten, voltak nagy koncertélményeink, de nagyon-nagyon jó ilyen közel lenni a közönséghez, és érezni a visszajelzést, amikor nem egy ilyen, hogy mondjam, ilyen masszaszerűen áramlik az ember felé, végül is a közönség érzésének az az egy erős vektora, ami egy nagy koncerten, mit tudom én, a Volton, ahol majdnem 30 ezer embernek játszottunk idén. Tehát itt, ahol az itt sem voltak kevesen, ez egy 2000-es helyszín az Erkel, amikor azt érzi az ember egy dal után, hogy benszakad a csönd, és a tas nem tudja, hogy fölcsattanjon-e. Az egy olyan mágikus pillanat, vagy olyan csodálatos pillanat, hogy végülis ezért éri meg az egész munka, hogy azt érzi az ember, hogy nem csak, hogy megérintett másokat, ez a műfaj nem is erre való. Tehát az egy különös kegyelem, hogy mi meg tudunk érinteni valakit azzal, amit, mert ez egy ilyen kiabálós műfaj. Ide figyeljek, emberek. Ez egy ilyen műfaj. És amikor azt érzi az ember, hogy megérintette azt, aki ott ül és figyel, ez ránk is visszahat, és hogy a hallgatóban megtörtént a dal. De ennél nagyobb jutalmat nem tudok elképzelni.
Innen folytatjuk majd a beszélgetést, a hírek után vendégünk Kovács Sákos, énekes, előadó művész.